Kossuth Rádió.
Újra mindenkié.
Szabad polc. Kultúráról kötetlenül.
Jó estét kívánok a hallgatóknak! A Mohácsi csata naptári és valós évfordulója a téma a mai Szabadpolcban, szeptember 8-án. Üdvözlöm Önöket, a mikrofonnál Völgyi Tóth Zsuzsát hallják. A stúdióba várom Szentmártoni Szabó Géza irodalomtörténészt, de mindenek előtt hallgassanak bele Kodály 1965-ös utolsó publikált vegyeskari művébe, amely Kisfaludy Károly Mohács elégiájára készült. Nem véletlenül, íme. Csata 500. évfordulója van idén, egészen pontosan nem régiben ünnepelte az egész ország, a helyszínen is, miközben lehetséges, hogy éppen a mai napon volt a Mohácsi csata. Nagyban függ ez attól, hogy milyen naptárat nézünk. A legdöbbenetesebb Szentmártoni Szabó Géza szövegében, amelyet nekem itt a műsor előtt már elküldött, az, hogy a húsvét legkorábban március 22-ére, legkésőbb április 25-ére eshet. A Julián és a Gergely naptár eltérése miatt erre viszont 35 féle időpont lehetséges. Tehát egészen szédítő már a bevezetés is. Köszöntöm vendégemet, tehát Szentmártoni Szabó Gézát itt a stúdióban. Világítsa meg, legyen szíves Géza, bár már mi elég sokat beszélgettünk a naptár különbözőségekről és eltolódásokról, de most itt a Mohácsi csata kapcsán hogyan kell ezt pontosan néznünk?
A níciai, vagy hát ma már így mondják görögösen, a nikájai zsinaton, amelyiknek tavaly volt éppen az 1700. évfordulója, Krisztus után 325-ben volt, akkor még az éveket nem úgy számolták, hogy 325, hanem a konzulok neve volt. Azt egy utóbb, amikor kitalálták, hogy ugye Krisztus legyen a kezdőpont, akkor a konzulok neve alapján és a római évek alapján. De a naptár maga az a Julius Cézár által bevezetett naptár, amit az egyszerűség kedvéért Julián naptárnak nevezünk. Ezzel annyi a gond, hogy egy picit hosszabb az év benne, mint a valóságos év, és ebből adódóan bizonyos idő után felgyűlemlik egy nap. És az, ahogy haladunk, mindig egyel
több.
Na most, amikor 325-ben eldöntötték, hogy a húsvét az, ahogy elmondta, hogy történjék, akkor a naptárt, nem tudom pontosan, ezt egyébként senki nem tudja, amennyiben hibás volt már akkor is, akkor könnyű volt korrigálni, hogy mondjuk két egymás követő szökőévből el kellett hagyni a szökőnapot, és akkor helyreállt. Tehát az nem volt még nagy különbség, az korrigálni lehetett. Tehát valójában nyugodtan mondhatjuk, hogy 325-től kezdve egészen a Mohácsi csatáig tartó időszakban a hibás kalendárium működött, és ennek következtében a 16. századra már 10-re nőtt azoknak a napoknak a száma, amelyekkel hosszabb volt. Most egy kicsit nehéz végig gondolni, de hogyha 10 plusz nap van, ez azt jelenti, hogy például a tavaszi napi egyenlőség az hamarabb fog bekövetkezni a dátum szerint. Tehát nem március 21-én, hanem március 11-én. És ez azért volt gond, mert a csillagászok ugyan tisztában voltak az égi mechanikával és a föld pályájával, meg hogy hogyan telik az idő. Ki tudták számítani, hogy a hold ténylegesen a nap napi egyenlőség után mikor fejik meg, de már a naptár ezt nem feltétlenül igazolta. Többek között ezért is javítani kellett. Már a 15. századtól napirenden volt a javítás, de csak a 16. században történt meg, de mivel 1582-ben 13. Gergely pápa döntött úgy, hogy megcsinálja a naptárreformot, ezért aztán ebből az következett, hogy a protestánsok mindent, ami a pápától jön, azt nem fogadták el. A naptár javítási javaslatok között olyanok voltak, hogy egymást után követő éve, mint az előbb mondtam, mindig hagyják el a szökőnapot, a pápának viszont egy olyan tanácsot adtak, hogy azonnal gyökeresen. És akkor ebből az következett, hogy kikerestek egy napot, ahol a legkevesebb szent volt, Szent Ferenc napja után, október 4-e után kihagytak 10 napot. Október 4-e után nem 5-e következett, hanem 15-e. És ebből még az is következett, hogy például nevezetes áviai Szent Teréz éppen 1582. október 4-én halt meg, tehát pont a naptárjavításkor, és mivel Szent Ferenc napjára nem tehették a ő napját, ezért 5-ére tették volna, de mivel 5-én nem volt, már, ezért kerül, tehát azért tessenek tudni, Terézek, hogy azért van 15-én, mert a naptár miatt ugorott az egész.
Na most tehát biztos felmerül a kedves hallgatókban az, hogy kik számolgatták ki ezeket a dolgokat, kik írták le a naptárat, mert ugye mindig csak a hírességek maradnak fenn, hogy melyik pápa, vagy melyik uralkodó, de azt nem tudjuk, hogy pontosan kik foglalkoztak ebben. Ez a csillagászatnak része volt, vagy erre külön más szakértők is léteztek?
Igen, akkoriban a csillagászatban az asztronómia és az asztrológia együtt volt. Tehát horoszkópokat kellett készíteni. Tehát például, hogyha valakinek elkészítették a horoszkópját, arra lehet, hogy azt a dátumot írták, ami a Julián naptár dátum, de már a horoszkóp képletbe a valós csillagászati helyzetet írták be, mert különben nem működött volna. Tehát már itt is volt egy különbözet.
De vajon ezt hogy élték át az emberek, vagy ez, hát most úgy értem, hogy nem mindenki nyilván, de akinek erről tudomása volt, vagy aki ezt át tudta látni, hogy az idő, és hát ezek szerint a tér is rendkívül relatív.
Hát ez tulajdonképpen inkább csak naptári dátumok kérdése, mert például amikor ugrott a naptár 4-ről 15-ére, akkor csütörtököt péntek követett. Tehát nem szakadt meg a napoknak a száma, de írják azt, hogy sokan voltak, akik tiltakoztak, hogy elvettek az életükből 10 napot.
Igen.
Hát ez nem stimmel. Hát...
Igen, ez olyan dolog, mint az én gyerekkoromban még mondtak olyat, én november 25-ei vagyok, hogy évvesztes. És akkor az olyan bántó volt úgy gyerekkoromban, és anyám mindig azt mondta, hogy nem, egyáltalán nem vagy vesztes, sőt, egy évet nyertél.
Igen.
Mert ugye hát az ember akkor az egyel fiatal, kvázi egyel fiatalabb
hát,
jár egy
a
osztályba.
Beiskolázás miatt igen, volt, hogy meg volt szabva, hogy ki...
Na szóval itt sokan rosszul is járhattak, tán még jól is ezzel, hogy ilyen eltolódások voltak.
Először is, hogy mondjam, az a helyzet, hogy nem mindenkit ért, ugye, mint említettem már. Tehát ahol átértek rögtön, az maga Olaszország volt, illetve Itália pontosabban, és Lengyelország. Ők azonnal. De például Ausztriában csak 1584. január 6-a után következett 17-e. Nos, ez bennünket annyiban érint, hogy Magyarország csak 1588-ban tért át, akkor is január 28-án az országgyűlési határozat alapján, és külön megjegyezték, hogy csak az uralkodó kedvéért teszik ezt, és onnantól kezdve olyan naptárokat nyomtattak, amiben benne volt az új naptár is, és az ónaptár is. Tehát a Gergely, a 13. Gergelyről elnevezett Gergely naptár, és a Julián naptár is. Nos, azért volt érdekes, mert Ausztria ugye hamarabb tért át 4 évvel, tehát például Balassi Bálint, amikor írja a leveleket, a hivatalos levelet ír, akkor az új kalendárium szerint, és odaírja, hogy az új, ha belső használatra írja, akkor odaírja az ókalendárium szerint, és ugye Magyarországon pedig ugye annyira hozzászoktak a régihez, hogy például Balassi Bálint egyik versében 89-ben azt írja, hogy az másfél ezerben és 89-ben az ó szerint szerzém ezt ilyen énekben. Ez a két naptár együttérése zavarulak hatott. Magyarországon, hogy körülbelül 1640-es évekig ment a dolog, és utána belátták, hogy bár a pápa hozta, de azért helyes a korrekció. Tehát onnan közben nálunk működött. Na de most gondoljunk bele, a nálunk csinosabb nemzeteknél ez nem így volt. Mondok egy jó példát. Ha valakit megkérdeznek, hogy Isaac Newton, a híres tudós, mikor született? Ha egy angolt kérdeznek meg, azt mondja, hogy 1642. december 25-én. De mivel a világ nagy részén már áttértek az új naptárra, ez 1643. január 4-ének felel meg. Na most akkor egy lexikonba melyik dátumot írjuk? Hát nyilván beírjuk mind a kettőt, de az angolok csak 1700-ban értek át, mégpedig ők úgy választottak, hogy február 18-a után március 1-e következett, és ez azért történhetett így, mert már nem 10 nap volt a különbség.
A különbség, igen, ez nyilván.
Mert az volt a nagyon zseniális döntés, hogy a további földgyűlemi napokat úgy lehet kiküszöbölni, hogy csak azokban az évszázadoknak a végén, tehát az 1600-ban például, amely 400-al osztható, ott meg lehet tartani a szökőévet. Ami nem osztható, nem. Felgyűlt 13 napra, lásd, októberi forradalom, október 25-e, november 7-e. Tehát még tovább nőtt a különbség. Ugye az ortodoxoknál a mai napig a 2000-edik év osztható volt 400-al, tehát megtartottuk a szökőévet, tehát nem nőtt tovább a különbség.
Igen, hát ez mindenkinek megvan a fejében, még ha nem is tudta, vagy tudja, hogy mi van a hátterében, hogy a nagy októberi szocialista forradalmat...
Így van, hát most már talán ne nevezünk így.
Na jó, de hát végeredményben történelmileg ez.
Hát az ő naptáruk szerint akkor volt, igen, de a mi naptárunk szerint nem.
Na, nézzük még meg azért ennek a Mohácsra vonatkozó dolgait is, mert hát ugye most nagy ünnepségek voltak, igen, a mi nap, és éppenséggel pedig, hogyha 8-a volt, akkor nem csak az a lényeg, hogy most a naptár így meg úgy, hanem ugye lehetett olyan időjárás, hogy bizonyos csatáknál, akár a Mohács csatánál is sorsdöntő volt. És ha nem akkor volt, akkor hogy volt?
Az teljesen normális dolog, hogy egy naptári dátum szerint emlékezünk meg egy ilyen fontos évfordulóról. Hiszen az ugye Szent János nyakavágása napja volt, azaz keresztelő Szent Jánosnak a lefejezése. Tehát az a teljesen rendben van, hogy a hivatalos állami akkor volt. Csak hogy, ahogy az előbbiekben beszéltem, már 1526-ban is megvolt a 10 napos késés. Tehát ha mi csillagászati pontossággal akarjuk tudni azt, hogy a Mohácsi csata mikor volt, akkor a szeptember 8-a. Tehát hogyha az ember oda megy szeptember 8-án a Mohácsi mezőre, vagy oda megy az emlékhely elé, ahová sajnos nem mehet be, mert zárva van a sátorhelyi emlékpart, mert nem készült el, de oda megy, akkor érezheti, hogy most telt el ténylegesen. A Föld most van ugyanabban a pozíciójában, mint ezelőtt 500 évvel. A dolognak csak ennyi jelentősége van. De ezt nem csak a Mohácsi csatáról mondhatjuk el, hanem például ennek közelében volt a reformáció, 1517, ugye nem sokkal korábban, október 31-e Wittenbergben, Luther Márton és a 95 tétel. Hát ha ezt átszámítjuk, akkor ez november 10-ének felel meg. Itt természetesen már nincs jelentősége az időjárás meg egyébnek, mert itt elvi dolgokról volt szó, de csata szempontjából bizonyára nem mindegy. Most a jelenünkben kiugrott a rendes medrével az időjárás. De én emlékszem, hogy régen azért nagyon éles váltás volt.
Persze, hogy
augusztus
nem.
Vége után.
Augusztus 20-a biztos, hogy igen, határ
igen,
volt.
Igen, igen. Tehát a nap nem sokkal előbb nyugodott, lehet, hogy ilyesminek nincs jelentősége. Inkább pusztán a gondolat, hogy ha tényleg centire kimérjük az 500 évet. Most nem olyan túl sok dátum van azért a történelmünkben, ahol ez ilyen élesen előjöhet. Még a Buda visszafoglalása jöhet ilyen szempont. Illetve nem Budának az elfoglalása 1641-ben, mert az is augusztus 29-én történt. De mondjuk nézzünk személyeket. Például Balassi Bálintot, akit az előbb említettem. Ő 1554. október 20-án született Zólyomban. És ő nagyon ügyelt arra, hogy jelezze, hogy ő, ahogy egyik versébe írta, hogy ő születésébe Vénusz megkérte, hogy neki szolgáljon. És ebből ugye automatikusan következik, hogyha megnézzük, hogy október 20-a legalábbis a mi képzeteink szerint, ugye ma nagyon sokan játszanak az asztrológiával, az még éppen, hogy benne van a mérleg jegyében. Tehát naptárilag ő még odaszámolhatta magát. De hogyha mondjuk elkészíti valaki a horoszkópját, nyilván elkészítették, de nem maradt fenn, egy barátom megcsinálta utólag, akkor nem az október 20-ai csillagállást kell nézni, hanem az október 30-ait. Mert az a dátum, a Gergely dátum, amit visszavetítünk tulajdonképpen, amelyik valóságos csillagászati helyzetet.
És akkor még nem nézzük a kínait.
Na jó, hát azt most inkább hagyjuk.
De egyébként, ami azt illeti, tehát itt a mi beszélgetésünk és a műsor elhangzása közt is egy kis eltolódás van, mintha a Julián vagy a Gergely naptár eltolódásairól volna szó, de nem arról van szó, hanem pusztán annyi, hogy tehát szeptember 8-án Géza el fog menni, most így mondom, igen. De hát amikor most hallanak minket a hallgatók, már el is ment, már vissza is jött. Tehát,
igen, tehát ez még előttem.
Meséljél, kérem szépen, előttem, de mégis utána.
Előttem van, igen, tehát ez is egyfajta, ugye a rádióadásban is meg lehet csinálni, meg a tévében is az, hogy valami úgy látszik, mintha aznap lenne, de különben nem, igen, akkor volt, úgyhogy talán ez még arra is jó, hogy valaki csóválja a fejét, hogy micsoda aprólékoskodás ez, hogy hát bizony, inkább érdekesség. Úgyhogy most talán csak annyiban hiányos a dolog, hogy nem tudom senkinek mondani azt, hogy menjen el, mert mire ezt hallja, addigra már az a nap is el fog telni.
Igen.
Úgyhogy, hogy mondjam, én nem tudom, hogy milyen megfontolásból, de hát nyilvánvalóan nem csak azt fogom megnézni, hanem akkor már elmegyek, sőt, egy barátommal együtt megyek, és elmegyünk Pécsre, meg elmegyünk a Villányi.
Nem akárkivel,
hiszen hát Kőszegi Péterrel, hogy megemlítsem, aki éppen nem sokára lesz kereken 75 éves, úgyhogy
és szintén a nevezetes,
és régi magyar irodalmat foglalkozik, és akkor elmehetünk egy kis Villányi borér is utána, mert hát ugye bármilyen emlékezéshez azért hozzátartozik az is, hogy bor is van hozzá.
Na most mondja kérem, létezik az, hogy mondjuk, tehát hogy régen ilyen problémákat adott az, hogy naptárak, különféle naptárak szerint mérték az időt, hát pedig ők aztán nagyon sokat tudtak a csillagászatról, tehát sokkal többet is, mint amit a mai tudósok tudnak, nem tudom. De hogy előadódhat-e olyasmi, hogy valaha megint váltani kell. Mondjuk pont, hogy említette, igen, az időjárásnak a felborulását, hogy akár az is változhat legelőször is, tehát ha nem is ilyen sok napos eltérés, de mondjuk az, hogy hol kezdődik a meteorológiai tél vagy nyár, hogy ezen lehet, hát ez, hogy változtatni fognak?
Ez nyilván közmegegyezés kérdése, úgyhogy tulajdonképpen azzal tudnék erre válaszolni, hogy ugye azon nem szoktak az emberek elgondolkodni, hogy miért mondjuk az, hogy szeptember, ami ugye a szeptem szót a hetet rejti magában, és az valójában nem a hetedik hónap, ha akárhogy nézzük, hanem a hanyadik?
Kilencedik.
Igen. Tehát ugye ez abból adódik, hogy a római naptár eredetileg az márciusban indult, és nem januárban.
És az október, és ahhoz is képest, ugye a nyolcadik lenne, igen, de közben, igen, pedig már
a... Igen, és hát ugye a közben még olyan változás is történt, hogy szépen kitalálta az Julius Cézár, hogy 30-31 napos hónapok váltsák egymást, egyedül a február volt a kivétel, 28, és odaítatták be a szökőnapot. És méghozzá a Mátyás ugrásánál, tehát nem úgy, mint a mai naptárunkban, tehát már itt is változás van, mi 29-ét írunk, nem volt 29-e, hanem duplikálták a 24-ét, tehát a Mátyás napjánál. És a Augustus elrontotta a naptárat, mert ugye amikor őről elnevezték a július után következő hónapot, akkor ő keveselte volna, hogy ez csak 30 napos legyen. És akkor meg kellett változtatni 31 naposra, és ebből adódjon a többi utána 31, már szeptember 30 napos lett volna, de így lett belőle 31. Ez azt is okozta, hogy a tavaszi napi egyenlőség is odébb gurult egy nappal. Mert a Julius Cézár félében mindig 21-e volt, ez még elment 22-ére, tehát már akkor is volt beavatkozás. Ami pedig az, hogy a naptárban például a húsvét, hát ugye a római katolikus egyházban már többször felvetették, Ferenc pápa is annak idején, hogy fixálni kéne a húsvét idejét, hogy ne legyen ez az ide-oda ugrálás. De ezek mindig lekerülnek a napirendről, mert a hagyománynak olyan nagy ereje van. Ugye a Gergely naptár kontra Julián naptár is azt mutatja, hogy köröm szakadtig ragaszkodtak a Julián naptárhoz az ortodoxok a mai napig minden hiba ellenére. Tehát hogy már nehéz a hagyományt azt átalakítani. Egy olyan változás is történt, hogy ma mindenkinek az az evidens, hogy a hétvége a szombat-vasárnap. Hát kérem, a vasárnap az első napja a hétnek. Az csak valamikor 70-es években változtatták meg, minden régi naptárt megnézik, a vasárnapból kezdődik a hét. És utána jön, hogy a hétfő kelt, stb., és a szombat az utolsó nap. Hát ezt ugye praktikusoknál fogva megváltoztatták, hogy ez a jelenleg használt naptárunk, ez több ezer évig működni fog. Csak nagyon hosszú idő után kell még úgy korrigálni, hogy majd ki kell iktatni egy napot. Tehát számunkra beláthatatlan messzeségben.
És mi van akkor, hogyha mondjuk gyorsabban kezd forogni a Föld? Vagy...
Hát erre én ne engem hívjon be, nem fog gyorsabban forogni a Föld.
Tehát most egy butaságot mondtam, de hát tudom, tartomában Brooklyn nem tágul, igen. Nem.
Tehát, de mondjuk még tudok egy példát mondani, ha már Balassi Bálintot szavaztam. Jánosz Pannonius. Tehát Jánosz Pannonius nem a tavaszponttal találkozott, hanem a nyári napfordulóval. És amikor például hazakészült Magyarországra, 1458 májusában Rómába ment a barátjával, Galeotto Marcióval, ott találkozott a pápával, és a pápától eljöttve Kalixtusz pápával meglátogatta Narni városát, amelyik Rómától északra 100 kilométerre van, egy hegytetőn épült város, érdemes elvenni a maga középkora jelen pillanatban is, és ott a hegytetőnél még magasabb hegyek aljában van egy forráskút, a Ferónia forrás, amely egy antik nymfáról elnevezve.
És ehhez Gézának is van némi köze.
Van némi köze, ezt is elmondhatom. Lényeg az, hogy én magam elmentem a évfordulón, ez 1458-ban írta ezt a verset, és én elmentem oda 2008-ban. Hát mondjuk nem olyan nagyon kerek, nem, ugye elmentem, és konstatáltam, hogy a környezet az ma se nagyon változott, legfeljebb a kútház egy kicsit későbbi, de azért mégiscsak ott járt. És Jánosz Pannonius azt írja, hogy az van a verset címében, hogy az olasz nymfák legdicsőbbikének, hát persze latinul, áhítatos jövevényként énekelt visszatértében Rómából, Nonis Junius 1458. Szóval a római naptár is furcsa, mert rómaiak azok visszafele számoltak. Tehát azt jelenti, hogy ennyi napra mondjuk az idustól, tehát ez nagyon sokakat megtéveszt, és beírják, hogy Nonis, hogy 8-a. Nem, ez valójában június 5-ének felel meg. Csak hogy amikor Jánosz Pannonius ott járt, már akkor közel 10 napos késés volt, és a nyári napforduló az 11-én lett volna. Tehát magyarán ő olyan közel volt a napfordulóhoz, hogy a versében írta is, hogy a rák karjai már ott vannak, mert ugye ott vált a rák csillagkép, a rák térítőt is azért nevezik rák térítőnek, mert mintha a rák csillagkép téríteni el a napot, hogy az adáig fölfele menetéből kezdjen visszafele menni. Tehát az ő verse is úgy értelmezhető, hogy érzékeljük azt a különbséget, tehát a mi naptárunk szerint természetesen ez június 15-ének felel meg, és nálunk ugye 21-e a nyári napforduló, tehát 6 napnyira volt, és akkor ő a versébe azt írta, hogy milyen nagy meleg van, és oda megy, és szomjas, és iszik a forráskútból. Tehát nagyon, és a Jánosz nagyon, nagyon szerette az asztrológiát is, és a születése is, hát még arra is beszélhetnék, hogy 1434 augusztus 29-én született.
Igen, azt is hittem, hogy azt fogja elmesélni.
Hát ugyanúgy, mint hogy a Mohácsi csata, ő is augusztus 29-én született. Hát az ő esetében talán még nem volt a 34-ben 10 nap a különbség, tehát mondjuk vegyük, hogy csak 9, és akkor a szeptember 7-ének felel meg. Úgyhogy ott persze nincs a dolognak igazából jelentősége, mert azt úgy külön nem fogjuk ünnepélyesen, csak emlékezünk rá, bár sokan a Facebookon ilyenkor fölrakják a Jánosz Pannonisnak a hiteltelen képét.
Hiteltelen képét, pont ezt szerettem volna beszúrni, mert igen, ugye körül is vannak ugye kérdések, hogy vajon ő tábrázolja egyik másik kép, vagy nem.
Igen, tehát... Igen.
De még azért...
Még mondjam...
Nem, bocsánson meg, csak még a Narnira visszatérve, igen. hogy ott azért kellett valamiképpen ennek a felfedezésnek is nyomot hagyni.
Hát igen, hát az nem felfedezés, azt lehetett tudni, járt ott már előtte más, Szauder József is járt, és írt róla egy cikket még az 50-es években, de talán nekem jutott először eszembe, hogy egy emléktáblát kéne oda tenni. Több éves után a járás eredményeként sikerült elérni, hogy hál' Istennek Csíkszentmihályi Róbert alkothatta meg ezt a táblát, és 2013-ban, tehát pár évvel később, hogy ott jártam, sikerült ezt a táblát az olaszokkal együttműködve elhelyezni. Úgyhogy én mindig elmondom, hogy nem amiatt tesszük oda a táblát, hogy az olaszok megtudják, hanem amikor oda megy egy magyar.
Akkor milyen büszke lehet.
Eble, hogy ez nekünk közünk van.
Igen. Most megfordította a lapot, és ott valami vers van még.
Igen. Hát egy, ugye mindenki számára, hát nem tudom, mindenki számára, de azért, aki iskolába járt, ismerős ez a versor Kisfaludi Károlytól, hogy hősfértől pirosul gyász, térsóhajtva köszöntlek. Nemzeti nagy létünk, nagy temetője Mohács.
Mohácsi dal.
De ez, amit most néz, ez nem az.
Aha.
Tehát ő írt egy magasztos verset, egy elégiát, ami disztikhonokból áll, tehát hexameter.
És ez meg teljesen más.
És nagyon jó. Ez meg egy olyan, mint egy népdal. És ezt a Mohácsi dalt suhogva, mint az esti szél, mély gödrébül a vitézkél, s mint halványköt holdvilágnál Mohács térén tétova száll. És akkor van benne egy strófa, ahogy, ami picit utánhallása is a másik versnek. Helyít egykor egy effelet, sötét piros harmat esett, fű, virág búsan lehajlott, s magyar szívből friss vért ivott. Sok legény jött nyalka lovon győzni a vad büszke taron, lova eldőlt maga fejér, néma hideg, mint őszidér. Tehát, hogy mondjam, egy egyszerű versformában írt, és hát van Lajos királyra utalás is benne. Cselepatak iszapotban királyi nagy temető van, azért is oly sárga vized oszlopott gőz, átkos neved.
És a kicsengése viszont nagyon
igen,
jó.
Igen, mert a Mohács versnek is, ugye a Mohács vers is úgy felelők, hogy álbuda, él magyar álbuda még, tehát hogy ne sérjünk, mert íme itt vagyunk, és újra fölépült minden, tehát egy pozitív vége van a Mohács versnek, és ez meg arra hajaz azzal, hogy ne félj rózsám, szebb idő jár Dunánk, rabot nem hordim már, s újra díszlik Mohács táján magyar legény magyar leány. Ilyen egyszerű kis vers, de a dolognak igazából az az érdekesség, hogy ezt egy kortárs meg is zenésítette. És remélhetőleg a műsorban ez esetleg
igen, én azt hiszem, hogy itt a végén meg is hallgatjuk.
Egy olyan, akiről nem tudunk, egy Feller János nevű személy 1827-ben, és ez tulajdonképpen annak köszönhető, hogy ezt Toldi Ferenc szedte össze valahonnan, és egy Bartalus Iván nevű magyar zenész, zenetörténész a 19. században ezt kiadta.
Hát ezzel búcsúzunk is a hallgatóktól, de csak még annyit, hogy az elején, amielőtt elkezdtünk volna beszélgetni, akkor pedig a Kodály feldolgozás.
Tehát Kodály Zoltánnak
hangzott el.
Két olyan műve van, ami a cappella, tehát nincs zenekari vagy orvona kíséret, a másik az Rinyi szózata. Uh-huh. Amiről majd szintén érdemes lehet beszélni, akár 1956 kapcsán. Itt ugye az 1954-55-ben adták elő, ez viszont 10 évvel később, már 56 után 65-ben íródott a Mohács. Nyilván ennek is volt akkor üzenete a Mohácsnak.
Persze. Tehát... Na de most ez utóbbi, illetve az előbbi következik, és Szent Mártoni Szabó Gézának pedig köszönöm szépen, hogy
eljött.
Nem tudom, mennyivel lettünk világosabbak, mert én mindig csak csodálom, még mindig nem értem egész pontosan, bár érteni vélem ezt az egész matematikát, ami nekem azért elég nehezen.
Szögezzük le tehát, hogy a Julián naptár szerint szeptember 8-án, illetve a Julián naptár szerint az ünneplés volt
augusztus 29-én.
Ha a Gergely naptárat visszavetítenénk arra az időre, akkor ez szeptember 8-án volna. Tehát, ha valaki lemaradt a hivatalos állami ünnepségről,
akkor most
az
magánzóként
elmehet. Majdnem, hogy centire 500 évvel később jártott.
Köszönöm szépen.
Én is köszönöm, hogy elmondhattam.
Szent Mártoni Szabó Gézát hallották. Kisfaludi Mohácsi dal című versét 1827-ben zenésítette meg Faller János. Most ennek részletével búcsúzik munkatársa Németh László nevében is Völgyi Tóth Zsuzsa.